Dicsértessék a Jézus Krisztus! Két alkalommal már beszéltünk a manipulációról, most mindent nem tudok megismételni, de azt elmondtuk, hogy a manipuláció az az, amikor a saját akaratunkat kényszerítjük rá másra, és ez sokszor olyan dolog is lehet, ami jónak tűnik, de én jó szándékkal, jó cél érdekében ráerőszakolom az akaratomat a másikra, mert ha jót akarok neki, de ehhez nincs jogunk. És azt is elmondtuk, hogy ez egy ördögi dolog, mert Isten sohasem manipulál, míg az ördög mindig azon van, hogy manipuláljon. A múlt alkalommal beszéltünk a bibliai alapról, a Jezabelről, a királyok első könyvéből, illetve a Jelenések könyvében Jézus az egyik közösségnek azt is mondja, hogy baj van, hogyha Jezabel szelleme nálatok működik, és ez nagyon felháborít engem. Most kicsit még körüljárjuk ezt a témát, mégpedig, hogy nézzük meg, hogy milyen fajtái vannak a manipulációnak, azért, hogy felismerjük könnyebben a mi életünkben, akár ha mi tesszük, akár hogyha velünk teszik. És hát a fajtái közül a leggyakoribb talán az érzelmi manipuláció. Az érzelmi manipuláció az hogyan történik? Hát főleg hölgyek részéről a könnyek által. Például cégben egy megbeszélésen a főnök elmondja, Erika, a múltkor túl sok pénzt költöttél. Ez egy tény, ezt egy főnök igenis mondhatja, mondjuk most lehet, hogy tévedett, de akkor lehet érvelni, azt mondani, hogy azt gondolom, hogy nem költöttem túl sok pénzt ezért és ezért, és akkor meg lehet beszélni, és akkor lehet, hogy a főnök, hogyha egy nyitott gondolkodású ember, akkor elismeri, hogy hát nem tévedtem, rosszul láttam, vagy pedig kiderül, hogy igenis túl sok pénzt költöttél, és akkor ezt rendbe lehet tenni. De a rossz magatartás az, a főnök azt mondja, Erika, túl sok pénzt költöttél, erre meg Erika elkezd sírni. És akkor azt mondja, annyi éve dolgozom itt, és most ezt kapom. És persze, hogy ezzel mit kelt a főnökének a milyen érzést kelt, hát én nem akarom bántani Erikát. És esetleg, hogyha egy manipulálható személy, akkor meghátrál. És ezt akár tudatosan, akár tudattalanul használhatja az Erika nevű példánk. Nagyon sokszor nem tudatosan használják az emberek, de van, amikor igen. Vagy ugyanígy elhangzik egy kritika, és valaki, aki úgy érzi, hogy meg kell védenie, mert szokták mondani, amikor a farkas üldözi az őzet, mindenki az őznek drukkol. Mert hogy van bennünk egy ilyesmi, hogy aki gyengébbnek tűnik, vagy aki akár objektíven gyengébb, azt meg kell védeni. Ez egy impulzus, de ez nem jelenti azt, hogy rögtön ez igaz dologgá válik, és helyes dologgá. Tehát elhangzik egy kritika, és akkor rögtön valaki megszólal, hogy jössz te ahhoz, hogy megkritizálj egy három gyerekes asszonyt. Az a helyzet, hogy semmi köze a három gyerekének ahhoz, amit tett éppen, vagy ami most megbeszélni való. De ez egy, ugye érzelmileg hatok rá, hogy három gyerekes asszony az egy felébreszt bizonyos érzelmeket bennünk, és akkor ezt nevezzük érzelmi zsarolásnak, érzelmi manipulációnak. Vagy más példák, mikor valaki azt mondja, nem látod, hogy szenved. Vagy, amikor valaki azt mondja egy vitában, hogy megölöm magam, ha még egyszer ezt mondod. Amint mondtam, nem mindenki teszi ezt tudatosan, de az a helyzet, hogy egyes emberek nem tanultak meg felelősséget vállalni az érzelmeikért. És így ezért próbálják azzal megoldani a helyzetet, hogy elveszik a szabadságodat. Egy másik formája az érzelmi manipulációnak a vészmadár szerep. Például, ugyanúgy egy céges helyzet, egy megbeszélésen azt mondja valaki, ha eladjuk azt a házat, tudod, mi fog történni? Koldusbotra kerülünk. Tehát egy fekete hátteret épít fel, csak hogy megragadja a többiek érzelmeit, és így szülessen döntés. Ennek egy alkategóriája a felháborodás, ami nagyon népszerű a mi kultúránkban. Csak hogy a felháborodás nem egy érv, hanem egy hatás az érzelmekre. Például valaki azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy hogy a homoszexualitás megélése bűn, és akkor valaki felháborul, hogy tudsz ilyet mondani a 21. században? Most az a helyzet, hogy arról lehet tárgyalni, hogy a 21. században még tekinthetjük-e bűnnek a homoszexualitás megélését, vagy nem. Lehet erről tárgyalni, bár a Szentírás nagyon egyértelmű ezzel kapcsolatban. De az nem érv, hogy valaki felháborodik, felemeli a hangját. Attól még nem lesz igaza. Sajnos a médiák nagyon használják a manipulációt. Ez látszik, hogyha ugyanarra a dolgokról különböző újságokban, vagy különböző honlapokon olvasunk, nagyon átüt ez, hogy mennyire használják a manipulációt. Például valaki tart egy beszédet, és akkor egyik portál azt írja, hogy ez egy szenvedélyes vízióval és erővel teli felhívás volt. És egy másik azt mondja, ez egy grandomániás, affektáló szó áradata. Az a helyzet, hogy a média nagyon használja a manipulációt, és már önmagában azzal, hogy írnak valakiről valamit, vagy egy eseményről, az már egy bizonyos irányba indítja el az embereket. Ott van például az abortusz ellen, amikor fellépnek emberek. A médiában általában úgy nevezik őket, hogy az úgynevezett életvédők, vagy azok, akik életvédőknek mondják magukat, pedig ezek nem úgynevezett életvédők, akik az abortusz ellen lépnek fel, hanem igenis a meg nem született ember életet védik. De ezzel már manipulálható az olvasó, hogy azt írja, hogy ezek úgynevezett életvédők, csak úgy gondolják magukról, de igazából nem azok. A manipuláció mindig az, amikor nem a tényeknél maradunk, hanem a tények mellé valahogy egy kicsit úgy azt is elmondjuk, hogy hogyan kellene érezni ezzel kapcsolatban. És a gyerekek ezt nagyon-nagyon értik. A gyerekek úgy állnak elő a kéréseikkel, hogy anya, ha igazán szeretsz, akkor ezt is ezt. Anya, szeretsz, akkor ezt is ezt teszed. Ezt nagyon-nagyon gyakran használják, ami gyermekeink, bennünk van. De ez nem jelenti azt, hogy már rögtön meg is kell adni. De sajnos nagyon-nagyon sok szülő bedül. Most mit kell tenni az érzelmi manipuláció esetében? Jaj, még elfelejtettem mondani, van az érzelmi manipulációnak egy olyan fajtája is, amikor szavak nélkül manipulálunk. A hallgatás. A hallgatás egy nagyon erős érzelmi manipuláció. Házasságban férfi kérdezi, hogy van valami baj? Nincs. Mi a baj? Mi történt? Semmi. Ezzel, és főleg, kedves hölgyek, most nem azt mondom, hogy a hölgyek jobban manipulálnak, mint a férfiak, de az érzelmi manipulációban a hölgyek azért nagyon, nagyon hozzáértők, mert férfiakban van egy olyan beépített mechanizmus, hogy mi férfiak nem tudunk ellenállni a könnyeknek, meg a hallgatásnak sem. Mondjuk a hallgatást azért a férfiak szokták használni, mint érzelmi manipuláció. De főleg a könnyeknek a férfiak nem tudnak ellenállni. Tehát ha a párom elkezd sírni, akkor ez egy reakciót követel, és általában egy olyan reakciót, hogy hát engedjek, hát már ne sírjon. És ezért... Hát mindkét fél felelős, de nagyon kérem a kedves hölgyeket, hogy ezt ne csinálják, mert ez nem jó dolog. Aztán vannak a vádak, amikor lelkiismeretfurdalást akar valaki kelteni. Például üzleti alkunál, gondoljon csak arra, hogy a mostani tulajdonosnak 3 gyereke van, ezért adja meg azt az összeget, amit kér. Nem kell gondolni semmire. Egyszerűen ez, az üzlet az üzlet, és persze figyelembe vehetjük, de ezzel nem lehet jönni érvként egy ár megszabásánál. Az ár az a megvásárolandó tárgy, vagy telek, vagy ház értékével kellene arányos legyen, és nem az eladónak a családi helyzetével, vagy a vásárló családi helyzetével. Van a blokkolás, amikor valaki azt mondja, jó, egy kicsit ez hasonlít a hallgatás által történő manipulációhoz, azt mondja, jó, többet nem mondok semmit. itt most ezt befejeztem. Kimegy és becsapja az ajtót. Mert ezzel nem adod meg az esélyt, hogy beszéljünk még róla. És ezzel lezárodik, illetve a másikban azt az érzést keltem, hogy ha nem teszi, tehát hogy csak úgy van erre megoldás, hogyha enged. Aztán van a tudatos félreértés. Például megint családban azt mondja az egyik, drágám, szeretném, ha holnap pontosan hazajössz. És a másik válasza, szóval azt szeretnéd, ha haza se jönnék. Ezzel leblokkolom a beszélgetést, mert nem azt mondta az első személy. Ezzel azt jelzem, hogy nem vagyok nyitott a nyílt beszédre. Vagy nem akarom belátni a dolgokat. Vagy amikor valaki azt mondja, én ezt nem tudom megérteni. Én nem tudom megérteni, hogy te miért csinálod így vagy úgy. A kommunikáció abban áll, hogy próbálom a másikat megérteni, és hogyha én azzal érvelek egy ponton, azt mondom, én ezt nem tudom megérteni, azzal leállítottam a tárgyalást. És ezzel már kezdek manipulálni. Lehet manipulálni erőszakkal, fenyegetőzéssel, ezt a családban is lehet, és szörnyű dolgok történnek, amikor például a szülők azt mondják, ha nem azt teszed, amit mondok, ha nem leszel orvos, akkor nem kapsz örökséget, vagy akkor többet nem segítek rajtad. Nem kapod meg a pénzt a tanulásodhoz, ha nem azt csinálod, amit én mondok. És ugyan van egy bizonyos egészséges határszabás, ahol azt kell mondani, hogy nem, hogyha rossz dolgokat csinálsz, azt én nem támogatom, de nem az, amikor nem rossz dologról van szó, hanem más elképzelésről. Nekünk szülőknek nincs jogunk a gyermekeink élete fölött határozni. De erőszakkal lehet, veréssel is lehet manipulálni, vagy munkahelyen például fizetésmegvonással lehet manipulálni, és ezek mind nagyon-nagyon ördögi dolgok, égbe kiáltó dolgok. De lehet hízelgéssel is manipulálni, ajándékokkal lehet manipulálni, vagy az üzletekben, amikor az elárusító azt mondja, olyan jól áll ez a ruha, persze a drágább, olyan jól áll. Hazamész és észreveszed, hogy nem áll jól. Vagy otthon a feleség azt mondja, te vagy az én drága férjecském, megtennéd, hogy? Ez nem jó. Vagy közösségben van egy esemény, és kellene sütit sütni, és akkor oda mennek valakihez, és azt mondja, te mindig olyan finom sütiket sütsz, ugye megteszed, hogy erre az eseményre is sütsz. És az a helyzet, hogy ez erre mit válaszoljon valaki, aki lehet, hogy tényleg ő süt nagyon jó sütiket, de remélem, hogy érződik, hogy itt van valami, ami nincs rendben. Mert hízelgéssel próbálom elérni. Miért nem lehet azt mondani, hogy sütnél egy sütit? És azt mondja, igen vagy nem. És azt mondja, igen, azt mondja, hogy nagyon köszönöm, mert tényleg annyira jókat sütsz mindig. De hogyha megelőzte, akkor azzal már egy kicsit hatást gyakoroltam rá, mert ki az, aki, ha ő a legjobb a sütésben, akkor most visszautasítsa a kérést. A tekintélybevetése is lehet manipulatív, csak egyszer legyél olyan idős, mint én tudom. Vagy szokták ezt is használni, a tudósok azt mondják, hogy, és utána jön egy állítás, de hát ez akkor leválik érvé, hogyha pontosan megemlítem azt a tanulmányt, amely alapján állítom azt, amit állítok. Mert hogyha csak ezt mondom, hogy a tudósok, a brit tudósok, vagy akárkik, az még nem igazán érv, mert annak nincs semmilyen háttere. Vagy azt mondani, hogy itt ennél a cégnél mindenki úgy gondolja, és a főnök is így gondolja. Ez nem tudom, hogy miért fontos érv, de igazából ez egy tekintélybevetésével való manipuláció. És aztán van az úgynevezett lelki manipuláció, és ezt nagyon sokszor használják a keresztény körökben, amikor Istenre hivatkozunk. Isten azt mondta nekem. Imádkoztam, és Isten azt mondta nekem. És ezek nagyon veszélyesek, mert nekem már volt tapasztalatom ilyenre, hogy valaki olyan dolgot tett, most nem akarom kimondani, hogy mit, de olyan dolgot tett, amit normálisan nem teszünk, tehát amit egymással emberek nem teszünk, és arra hivatkozott, hogy neki Isten mondta ezt. És az a helyzet, hogy erre mit válaszoljon valaki, mert hogyha Isten ugye a legnagyobb tekintélye. ha Isten mondta, akkor mit tehetek? De vannak ugye karizmatikus körökben van az úgynevezett profécia, amikor figyelünk Isten hangjára, és átadjuk az üzenetet, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog tud lenni, csak nagyon könnyen válhat manipulációval, amikor a saját akaratom van, nekem véleményem rólad, és akkor én imádkozom érted, és a Szentlélek mond valamit, és proféciaként kijelentem. De az is lehet, amikor imádkozom hangosan, és saját vágyaimat imádkozom ki. És ebben az én gyerekeim nagyon jók, sokszor az esti imánál azt imádkozzák, hogy add Uram, hogy holnap apa olvasson nekünk. Vagy add Uram, hogy holnap menjünk, együnk a McDonald's-ban. Add Uram, hogy holnap társasozzunk. És ilyenkor én mindig azt mondom a gyermekeimnek, hogy kérlek szépen az imában olyasmit kéri, amit Istentől kérsz. Amit tőlem akarsz, azt nekem mondd egyenesen. Azt ne Istentől kérd. Mert ezzel manipulálsz. De szoktuk mi is alkalmazni, nem csak a gyerekek, ott van a gyermekem, aki tudom is én nem akar ügyvéd lenni, és akkor kiimádkozom, add Uram, hogy a gyermekem lássa be, hogy az ügyvédi pálya a legjobb neki. Az imámat úgy mondom Istennek, hogy hallja és megszívlelje az illető személy. De ezt szoktunk manipulálni a templomban, illetve vezetők szoktak, vagy közösségekben, amikor úgy kérnek pénzt, hogy manipulálnak, és ennek egy, már sokszor nem tudom hallani, mert amikor gyűjtést szerveznek, ez valami normális dolog, hogy például van egy rendezvény, és egy gyűjtést kell szervezni, mert hogy vannak költségei, és sokszor a belépő díjak vagy nincsenek, vagy pedig nagyon alacsony belépő díjak vannak, és nem fedezik a költségeket, és akkor egy normális dolog, és jó dolog, hogy gyűjtést szervezni. És akkor nagyon gyakran elhangzik az az ige, ugye még szentírásilag megalapozzuk, hogy a jókedvű adakozót Isten szereti. Ugye ez Pál apostoltól van, és milyen vagány, és ezzel szokták megalapozni. És engem azért háborít fel ez, amikor ezt így bedobják, mert egyrészt ugye igaz, csak az a helyzet, hogy szentírásilag megalapoztunk, vagyis is körbeadják a perseit, vagyis úgy érzem, hogy hát, ha mostan nem teszek pénzt a perseibe, akkor egy gonosz ember vagyok, még Isten igéje ellen cselekszem, és másodszor nem elég, hogy pénzt kell beletegyek, még jókedvvel is kell tegyem. Ezt elvárják tőlem, mert a jókedvű adakozót szereti a Jóisten. És nem tudom, hogy mondjam, mert önmagában az igével nincsen baj, az egy igaz, csak amikor így ehhez kötjük az adománygyűjtést, egy kicsit rosszul érzem magam, mert tényleg úgy érzem, hogy ez egy manipuláló. És ennek aztán különféle válfajai vannak, egyszer egy messiás hívő rabbi úgy hirdette meg a gyűjtést az alkalom végén, hogy arra hivatkozott, hogy aki Izraelt megáldja, az áldásban részesül. És akkor ezt kezdte lebontani, és megkérdezte, hogy mekkora áldást szeretnél te magadnak, mert annak megfelelően mostan tegyél bele a perseiben. És megint jó és igaz dolgokra alapozva nagyon-nagyon érződött, hogy ez egy manipulatív gyűjtés. Vallásos emberek hajlanak arra is, hogy úgy is manipuláljanak, hogy megmondják másnak, hogy hogyan kellene élni. És én itt most nem arra gondolok, amikor egy bűnre hívják fel a figyelmünket, vagy valamire, ami keresztény emberhez illik, hanem amikor valóban meg akarják mondani, hogy hogyan kellene érezzél, hogyan kellene imádkozzál, hogyan kellene, hogy emlékszem, hogy volt, amikor megkérdezték tőlem én a dicsőítés alatt, miért nem emelem fel a kezemet, és egyszerűen nem tudtam, mit válaszoljak, mert egyszerűen nem jött, hogy felemeljem a kezemet, és azt gondolom, hogy attól tudok dicsőíteni, nem az egyetlen megengedett dicsőítési forma nem az, amikor felemelem a kezemet. Mindig meg kell különböztetni, hogy az, aki mondja neki, van-e arra tekintélye, meg azt is, hogy milyen szándék van mögötte, hogy igazából rám akarja erőltetni azt, amit ő gondol, vagy pedig megadja a szabadságomat. Hogy általános igazságokról beszél, vagy pedig véleményről. Ezek mind megkülönböztetik a manipulációt a jó vezetésről. Mit tegyünk a manipuláció ellen? Mert hogyha megengedem a manipulációt, hogy manipuláljanak, feladom a szabadságomat. Ha én manipulálok, elveszem másnak a szabadságát. Mindkét esetben bálványimádásról van szó. A Biblia azt mondja, csak akkor vagy igazán szabad, ha Istent helyezed az első helyre az életedben. Ha nem így van, akkor a szíved máshoz fog ragaszkodni, és elveszíted a szabadságodat. Lehet, és itt mostan fontos, hogy lássuk, hogy nem csak emberek manipulálnak, hanem eszmék is, vallás is, pénz is manipulálhat. Ezért fontos, hogy néhány dolgot tisztázz magadnak. Először is szabadságod van nemet mondani. Lelkismeret furdalás nélkül, ha az nem az, amit tenni akarsz. Másodszor, amikor valaki sarokba szorít, és úgy érzed, hogy itt lehet, hogy manipulálnak, és amikor valaki azt kéri tőled, hogy de gyorsan hozzá döntés, lehetőleg úgy, ahogy ő gondolja, akkor szabadságod van semmit sem tenni, és azt mondani, ezt még egy kicsit meg akarom rágni. Szabadságod van azt érezni, amit érzel. Mert a manipuláció azt mondja, hogy az, amit érzel, az rossz. Persze, tudnod kell, hogy amit érzel, becsaphat. Nem jó az érzelmeket hagyni, hogy irányítsanak. De az, hogy most ezt érzem, erre szabadságod van. És szabadságod van az elvárásoknak nem megfelelni. Ha valaki azt mondja, csalódtam benned, akkor azt kell mondani, hát ez van. Jó reggelt. Végre megtudtad, hogy ember vagyok. Ne engedd, hogy egy ilyen kijelentés téged elmozdítson valamilyen irányba. Ha valaki könnyekkel manipulál, elkezd sírni, akkor mi a legjobb magatartás ezzel szemben? Adsz neki egy zsebkendőt, és tovább mész, elmész onnan. Azért, mert amíg ott maradsz, még mindig a befolyása alatt maradsz. Hogyan néznek ki az első lépések a manipulációval? Az első... megnézni, hogy mi az én részem, hol engedtem be a manipulációt az én életembe. Második, határokat szabni. És aztán megtartani, és nem érezni rosszul magadat, hogy határokat szabtál. Nem engedem meg neked. Eddig manipuláltál, nem engedem meg neked. Nem, van nekem saját véleményem, és lehet, hogy tévedek, de engedd meg nekem, hogy szabad legyek. Tisztán és nyugodtan manipulálsz. Ha a másik már ordít, akkor is azt mondani, hogy akár visszakérdezni, ez megint most a te álmod, a te akaratod, vagy ordít a másik, hogy irreális, amit akarsz, mi az irreális ebben? Ez nagyon nehéz tud lenni, hogy nyugodtan és tisztán kommunikálj, ha a másik nem azt teszi, de ez fontos, hogy tanuljunk meg uralkodni magunkon. Negyedszer gondoskodj a szívedről. Tudjad, hogy te vagy felelős a te boldogulásodért, nem mások. Ötödször mondj ellent a kontroll lelkének. Szakíts vele. Amint mondtam, ez egy démoni elnyomás, és ilyenkor igenis azt kell mondani, hogy manipuláció lelke Jézus Krisztus nevében eltűnsz az életemből, nem fogok közreműködni többet veled. Nem akarok. Ha felfedezed magadban, hogy te vagy a manipuláló személy, akkor annál inkább fontos, hogy kimondd, hogy te ezt többet nem akarod csinálni, és ez nem csupán egy döntés szintjén tud működni, hanem, amint mondtam, mivel, hogy ez nagyon gyakran már egy démoni elnyomás Jézus Krisztus nevében ellene mondani, és hívni Jézust, és azt mondani, hogy Jézus, a te keresztedre szegezem ezt, vagyis teljesen szakítok, és kérlek, hogy árasz ki rám a te kegyelmedet, és a manipuláció helyett ad a te szent lelkedet, amely a szabadság lelke. És így valóban megszabadulhatunk attól, hogy mi manipuláljunk, és megszabadulhatunk attól, hogy manipuláljanak, mert erre nincs szükségünk. Mert a manipuláció nem Istentől való, és semmi köze manipulációnak Istenhez. Ezért nagyon fontos, hogy szabaduljunk meg tőle, hogy szabadságban éljünk, mert Isten minket szabadságra hívott, és mert ő soha nem manipulálna. Amen.